Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Csiky Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársa, és Salád Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetője, akiket a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében telefonon kapcsolunk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Jó napot kívánok.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Az amerikai alelnök Mike Pompeo szerint egyre több tény, illetve bizonyíték utal arra, hogy egy kínai laborból szabadult ki a világjárványt okozó új koronavírus, Peking kezdetektől fogva cáfol. Mi lehet a fehérházi hírek alapja, forrása? Salád Gergely?
Hát itt az a helyzet áll fönn, hogy az ítélet az előbb készen volt, mint hogy elkezdték volna bebizonyítani. Tehát azt lehetett tudni, hogy nagyon nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy megpróbálják erre a wuhani laborra rákenni az egész vírusnak a keletkezését és elszabadulását. Tehát most úgy tűnik, hogy oda jutottak, hogy már nagy, hogy azt gondolják, hogy összegyűjtöttek elég bizonyítékot. Hát nyilván itt arról van szó, hogy egyrészt ugye Amerikában már bőven a koronavírus járvány előtt volt egy nagyon jelentős Kína ellenes hisztéria. Ez a Trump kormánytól teljesen függetlenül is, tehát az a demokraták körében is élő ez a hisztéria. Erre még rátett a koronavírus járvány, ráadásul ugye egészen elképesztően rosszul kezeli az USA a koronavírus járvány, tehát bőven van miért szégyenkezni az amerikai döntéshozóknak, és hát ez egy remek taktika, remek kommunikációs fogás, egyrészt ugye rákenni az egészet a kínaiakra, másrészt pedig nem egyszerűen csak azt állítani, hogy Kínából ered a vírus, hanem azt állítani, hogy emberi mulasztásnak, vagy esetleg szándékos károkozásnak a következménye, hogy a vírus rászabadult a világra.
De ha lehet ezt mondani, nem Washington kezdte. Kínából korábban olyan híreket is lehetett hallani, hogy ők éppen Amerikát látják a járvány hátterében. Ez is pusztán kommunikációs fogás, propaganda lenne, Csiky Varga Tamás?
Ez abszolút beleilleszkedik abba az amerikai, kínai szembenállásba és stratégiai versengést, amit évek óta látunk. Gyakorlatilag egy gondolattal még ráerősítenék arra, amit a Szárd Gergely mondott. A WHO, az Egészségügyi Világszervezet pont azért, hogy ezeket a találgatásokat, hogy Kínában vagy máshol mesterségesen hozták létre ezt a vírust, még 2020 februárjában végzett kutatást, és ott biológusok, tehát hozzáértő szakértők vizsgálták meg a vírusnak a genomját, és mutatták ki, hogy ez egy természetes, lehet, hogy mutációval létrejövő természetes vírus. És hát ezt a narratívát vették most elő áprilisban megint amerikai részről, és nyomják a kínaiak felé a felelősséget. Emlékeztetném a kedves hallgatókat, hogy 2003 előtt Irakkal kapcsolatban is nagyon meggyőző, teljesen hitelesnek tűnő bizonyítékokat prezentált az Egyesült Államok azzal kapcsolatban, hogy Irak tömegpusztító fegyvereket fejlesztést tart fenn. El tudom képzelni, hogy még tovább tudnak menni ebben a Kínával kapcsolatos ügyekben, és nem véletlen, hogy Trump elnök a WHO-t, ahol lehet ütiverjésre felelősségét hangoztatja. Emellett természetesen egy ideális bűnbak, ami a kínai félben rendelkezésre álló az amerikai bel- és külpolitikában egy hasznos szereplő, de ez abszolút beleillik abban, amit évek óta látunk amerikai-kínai globális versengés szempontjából.
Salád Gergely, Kína számára miért lehetett fontos, vagy a kínai sajtó, vagy a kínai propagandisták számára ezt az amerikai vonalat meglengetni? Én 2004 és 2006 között voltam Kínában a Magyar Rádió tudósítójaként, és ott annak idején a pekingi televízióban, talán 2005-ben lehetett, egyik éjszaka ment egy dokumentumfilm, egy riportfilm, amiben arra figyelmeztették a fiatalokat, hogy bizony-bizony a Kínában élő, hosszabb, rövidebb ideig élő lakó külföldiek jelentős része, vagy legalábbis egy része HIV fertőzött éces lehet, ezért tartsanak távolságot. Más kérdés az, hogy az első vízum kiadás előtt itt Budapesten kellett nekem egy HIV-tesztet csinálnom, majd mielőtt belepecsételték volna, beleragasztották volna a tartózkodási engedélyt az útlevelembe, Pekingben is kellett egy negatív AIDS-tesztet produkálnom, vagyis aki ott lakott, hát kevéssé valószínű, hogy éces volt. Ez a távolságtartást erősíti, vagy erősíteni egy ilyen régi reflex, vagy mi lehet az oka?
Hát az, hogy éjszaka valami filmben valami elhangzik, az azért nem azt jelenti, hogy ez a kínai államnak a hivatalos központi propagandája. Természetesen olyan is van, és most az elmúlt hetekben, hónapokban azt látjuk, hogy tényleg félnek a külföldiektől, spontán módon is, tehát ugye most már alapvetően külföldiek viszik vissza a vírust, meg hát erre azért a propaganda is ráerősít. De az, hogy a kínai állam évtizeden keresztül ilyen közvetlen idegenellenes propagandát folytatna, az nem jellemző.
És az amerikai vonal az hogy jöhetett a képbe? Akkor nem is feltétlenül központilag határozták ezt meg, hanem mondjuk így valaki kitalálta?
A kínaiak számára a január-február ez egy nagyon kellemetlen kommunikációs helyzetet hozott, hiszen ugye az egyetemű volt, hogy a vírus az Kínából szabadult rá a világra, ez arcvesztést jelentett a kínaiaknak, és hát ezt próbálták azzal enyhíteni, hogy ez sem vált egyébként a központi kommunikációs üzenetté, de az egyik külügyi szóvivő megszellőztette, vagy megemlítette a Twitterén, hogy hát azért tavaly októberben Wuhanban éppen valami katonai sport esemény volt, amin amerikai katonák is részt vettek, és nagyon rosszul szerepeltek ezek az amerikai katonák, gyanúsan rosszul, úgyhogy elképzelhető, hogy nem is azért voltak ott, hogy versengjenek, hanem hogy valami más feladatuk volt, de ez egyszer jelent meg ennek a külügyi szóvivőnek a mikroblogján, ebből nem lett hivatalos kommunikációs üzenet, az lett a hivatalos kommunikációs üzenet, hogy az, hogy a vírust Kínában azonosították, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy Kínából ered. Tehát az egyáltalán, hogy próbálják elkenni a felelősséget, próbálják eltartani maguktól ezt a vírust, már amennyire egy vírust el lehet tartani maguktól. Tehát most ez a hivatalos álláspont, hogy hát nem tudjuk, hol ered, annyit tudunk, hogy Kínában azonosították, de ez egyáltalán nem bizonyítja azt, hogy ez valóban egy kínai eredetű vírus lenne.
És ugye beszélgetésünk előtt néhány órával az ausztrál kormányfő azt nyilatkozta, hogy egy kínai vadhúspiac lehetett a világra járványt okozó új típusú koronavírus legvalószínűbb forrása. Azért érdekes az ausztrál kormányfő, mert korábban Amerikával együtt független vizsgálatot követelt a kínai járványügyi intézkedésekről, meg az egész probléma körről, de Peking ettől is elzárkózott. Csiki Varga Tamás, miért lehet ez?
Én ebben is a narratívák küzdelmét látom. Értelemszerűen mind a két fél bármilyen vizsgálat zajlik le, azt fogja mondani, hogy ez egy független vizsgálat, és az eredményeit azt lehetőleg a másik fél számára úgy kívánja prezentálni, hogy azt el is fogadják, és a másik fél valakinek amennyiben terhelő ránézve, akkor azt nem fogja elfogadni. Az, hogy Ausztrália ezt követeli, az részben a térségbeli szerepének, érintettségének, hitettségének a hatásából eredeztethető, illetve hát amerikai szövetségesként az, hogy a washingtoni narratívát átveszi, azt gondolom nem egy meglepő fordulat.
És hát Peking ugye hallani sem akar a független vizsgálatról, illetve a Kína pártisággal vádolt, és emiatt az amerikai befészetésektől elesett WHO, Kínába delegált képviselője szerint is, az egészségügyi világszervezet többször is kérte, hogy a szakértői is részt vehessenek a Peking kormány által indított vizsgálatban, de ezt érvek nélkül elutasították. Mi lehet a háttérben, Salád Gergely?
Egyetlen ország sem szereti, hogyha idegen hatalmak, vagy esetleg nemzetközi szervezetek olyan adatokhoz jutnak, olyan érzékeny adatokhoz, ami nem tartozik rájuk. Tehát itt azért egy ilyen vizsgálat az ugye érinti azt, hogy megnézni ennek a bizonyos wuhani laboratóriumnak az összes feljegyzését, összes kutatási naplóját. Ugye lehet, hogy ezzel a fajta koronavírussal éppen nem rendelkezett ez a laboratórium, de 100 más fajtával, esetleg sokkal durvábbakkal igen. És nem biztos, hogy a kínaiak szeretnék, hogy a világ tudomást szerezzen arról, hogy egész konkrétan mi zajlott ebben a laboratóriumban. Meg hát ugye rengeteg adat kiderülne a wuhani egészségügyi rendszerről, és ezáltal az egész kínai egészségügyi rendszerről. Ugye olyan adatok, információk derülnének ki, amik hát nemzetbiztonsági szempontból érzékeinek számítanának valószínűleg mindenhol a világon. Én az elég nehezen tudnám elképzelni, hogy mondjuk az amerikai kormányzat beengedjen egy kínai állami vizsgálóbizottságot a mondjuk a H1N1 járvány kitörésének a körülményeit megvizsgálandó, és a rendelkezésére bocsájtana minden adatot, mondjuk nem tudom, New York-i kórházakból. Tehát itt azért egy erőteljes biztonságpolitikai szál is van az ügyben. Másrészt pedig hát itt valóban a narratívák harca zajlik, hiszen ugye a kínai álláspont az az, hogy nem tudjuk, hogy honnan ered a járvány, nem biztos, hogy kínai eredetű, hogyha a vizsgálat bebizonyítaná, hogy ha nem is történt emberi mulasztás meg szándékosság, de akkor is Kínából ered ez a járvány, akkor a kínai a kommunikációnak egy fontos állítása kérdőjeleződne meg egy fontos nemzetközi szereplő által. Úgyhogy a legkényelmesebb a kínaiaknak így elkenni a dolgot, majd ők lefolytatnak egy vizsgálatot, ki fognak állni és el fogják mondani, hogy hát egy csomó dolgot tudunk, de speciál az, hogy kínai eredetű a járvány, azt nem.
Viszont ezzel éppen, hogy az Egyesült Államokat, illetve a Mike Pompeo vagy Donald Trump által elmondottakat segítik, mert hogy fennmarad a gyanú. Csiki Varga Tamás?
Valóban ez ilyen értelemben nem fog szerintem egyértelmű megoldásra, döntésre jutni. Az amerikai szempontból a fő motiváció ebből a megközelítésből külpolitikai szempontból nem azt gondolom, hogy a vírus eredetének a tisztázása, illetve a globális járványi helyzetnek a rendezése, hanem inkább egy ilyen globális kínaellenes szövetségnek az összehozása, vagy megerősítése, felerősítése, hogy a regionális megközelítésben, több térségben is annak olyan, hogy Kínának a gazdasági, esetleg politikai, esetleg katonai terjeszkedését óvatosan figyelik, illetve van, akik kifejezetten, hogy rosszul érintélnek tőle, és bár nem hivatalos amerikai kormánypolitika és kormányzati narratíva, de azért egyfajta majdnem hidegháború szembenállás vizionálnak sokan, ha nem is most, de a következő évekre, évtizedekre, és hát az a fajta ellenségkép felépítése, ami ehhez szükséges, ugye a másik oldalon Kína szempontjából, az zajlik, és ennek vannak ilyen apró elemei, most éppen a globális járványügyi helyzet, aminek azért a nemzetközi relevanciája és súlya miatt hát mondjuk egy érzelmi követése is van, mert nagyon sokakat érint, és negatívan érint, meg majd az ebből következő gazdasági hatások. Tehát mindez olyan, ami jól tudja mobilizálni a nemzetközi közvéleményt, azon esetben a nemzetközi politikát, jól látványos hatások, tehát jól köthető a negatívumokhoz, és hogyha ezt a szintét Kínára rá tudják ragasztani, akkor nem az lesz igazából döntő, hogy van-e vizsgáló bizottság vagy nem, és az mit állapít meg, hanem hogy mi marad meg, érzem az emberek részben a kormányzatok fejében. Aztán persze az, hogy ki milyen oldalra áll ebben a stratégiai versengésben, annak azért nem narratív, hanem inkább gazdasági és egyéb politikai vagy katonai tényező lesznek, ami miatt ez el fog tölni.
Salád Gergely?
Szerintem az kínaiak felmérték, hogy teljesen mindegy, hogy odaengedik-e a WHO-t, vagy nem. Tehát, hogyha oda is engedik, most a WHO előáll valami jelentéssel a vírus eredetéről, amerikaiak úgyse fogják azt elhinni, hogyha az nem az ő véleményüket támasztja alá, hiszen ugye az elmúlt hetek, hónapok egyik fő kampánya Amerikában éppen a WHO ellen zajlott, tehát nem számít igazából, hogy vizsgálódhat-e a WHO, vagy nem. Kommunikációs szempontból nem nincs a jelentőség. Az amerikaiak úgyis azt fogják súlykolni, amit politikai értelemben hasznosnak tartanak a saját maguk számára. Ugye arra azért ne feledkezünk el, hogy választási év van Amerikában, tehát minden sokkal hangsúlyosabban, sokkal markánsabban jelentkezik.
Mennyire érdekelt Kína a transzparenciában a jelen helyzetben? Család Gergely?
Hát attól függ, hogy mit értünk transzparencia alatt. Nyilván az, hogy a kínai egészségügyi rendszernek, kínai víruskísérleteknek az eredményei nemzetközileg teljesen nyilvánosak legyenek, az nem érdeke Kínának. Az azonban, hogy kialakuljon egy a jelenleginél hatékonyabb korai előrejelző rendszer a jövőbeli járványokkal kapcsolatban, az Kínának is érdeke. Tehát itt eredetleg sem arról van szó, hogy a kínaiak azok direkt központi utasításra eltitkolták, hogy nekik vírusuk van, hanem itt arról volt szó, hogy a helyi káderek nem érezték a dolognak a súlyát, és különböző helyi érdekek miatt próbáltak úgy tenni, mintha nem lenne járvány Wuhanban. Aztán mire a központi hatóságokhoz, központi kormányzathoz eljutott az információ, hogy beavatkozhattak, addigra már késő volt. Ez Kínának sem volt jó, hát Kína óriási bajban van. Az első negyed évben olyan gazdasági visszaesést produkált, amire így a 1970-es évek óta nem volt példa, és nyilván egy olyan jellegű transzparencia az információknak egy ilyen áramvonalasabb áramlása, ami akár a kínai központi kormánynak megkönnyítené, hogy hamar tudomást szerezzen arról, hogy helyi szinteken mi zajlik. Ez Kínának is az érdeke lenne.
Csiki Varga Tamás már részben említette, mekkora bajban van most Kína, hogyha a gazdaságát nézzük?
Elsősorban termelési válság volt az, ami eddig Kínát érintette, azzal, hogy le kellett állítani azokat a kapacitásokat, amivel Kína a globális gazdaság egyik meghatározó motorja. Ez nyilvánvaló kiesés, és ezt pótolni kell. Nagyságrendileg a családgerjés említette, évtizedek óta nem volt ilyenre példa. Ugyanakkor ennek véletlenül lesz egy második fázisa is, én becsülöm, illetve a közgazdás kollégákkal, amikor erről beszélünk, akkor ők ezt jelezni szokták, ami a fogyasztási oldalról, a kereslet oldaláról fog megjelenni. Azoknak a kínai termékeknek, ugyanis amit gyártanak, és az újrainduló kínai gazdaság újra elkezd termelni, azoknak kell egy szerzői piac. Hogyha a világ más térségeiben akár a járvány elhúzódik, és a fogyasztás csökken, akár a gazdasági válságból nem tud úgy kilábalni egy-egy társadalom, hogy a termékeket akár egyszerű, olcsó termékeket, akár magas színvonalú termékeket, amit Kína exportálna, megvegyenek, az a kínai gazdaságot ugyancsak rosszul fogja érinteni. Ezen túlmenően hát elképzelhetőek olyan nemzetközi hatások, ami az innovációt, a kutatásfejlesztés negatívan érintés, ez Kínát is adott esetben rosszul érintheti, illetve vannak olyan felhangok is, például Európában, hogy éppen a gazdasági válság hatása miatt Kínának lehetősége nyílhat például felvásárolni bizonyos technológián belül, technológiaágazatokon belül cégeket, know-how-t, tehát tudásanyagot, szakembereket magához csábítani. Tehát lehet, hogy ez egyfajta lehetőséget is meg fog nyitni, de ezek ilyen középtávú, mondjuk itt találgatások, ez azért nem annyira biztos napi szintű, és nem adatokon alapul.
Salád Gergely, Kínának mondhatjuk, hogy a korábbinál erősebb érdeke fűződik most ahhoz, hogy megerősítse kapcsolatait uniós, illetve NATO tagállamokkal, európai országokkal?
Kínának mindenkivel érdeke megerősíteni a kapcsolatait. Ugye Kína volt az elmúlt 30-40 évben zajlott globalizációnak az első számú nyertese, a világ legnagyobb kereskedelmi hatalmává vált, tehát ő nem tud meglenni egyrészt a nyersanyag, meg tudás, know-how forrásai nélkül, tehát ő importál nyersanyagokat, energiahordozókat, technológiát, meg nem tud meglenni az exportpiacai nélkül. Tehát Kínának alapvetően eminens érdeke, hogy mindenkivel helyrehozza a kapcsolatait. Úgyhogy egészen másképp áll mondjuk a globalizáció újraindításához, mint mondjuk az Amerikai Egyesült Államok. Szóval érdekes, természetesen ugye az Európai Unió a legfontosabb kereskedelmi partnere Kínának, a legfontosabb piaca, tehát amint technikailag lehetősége lesz a korábbi nagyon szoros kereskedelmi gazdasági kapcsolatokat helyreállítani, azonnal ezt meg is fogja kísérelni, tehát most látjuk, hogy azért zajlik a maszk diplomácia, meg zajlik az előkészítése a kínaiak visszatérésének minden szinten.
De meg tudja ezt ez a visszatérés, ez meg lehet? Elképzelhető az? Nagyon sok közgazdász kereskedelemmel, külkereskedelemmel, nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó szakember mondja, hogy nem térünk oda-vissza, ahol mondjuk tavaly év végén jártunk. Át fog alakulni akár a globális ellátási lánc, akár a világkereskedelem, akár pedig az, hogy Kínában sok apró kis alkatrészt, vagy akár egész berendezést, nagy gépeket gyártsanak, mert hogy látták, illetve látjuk, hogy mi lett az eredménye.
Hát én azt gondolom, hogy a spekuláció azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a globalizációval, és mi lesz a kínai kapcsolatokkal, az inkább egy ilyen rosárteszként működik, mindenki azt lát bele a jövőbe, a koronavírus válságba, amit akar, vagy amit nagyon szeretne. Úgyhogy akik eddig is akár jobb oldalról, akár bal oldalról a globalizációnak az ellenfelei voltak, azok most örülnek, és azt gondolják, hogy na most eljött az ő idejük, és végre elindul a lokalizáció. Akik a globalizációban ittek eddig, azok meg azt mondják, hogy hát minden úgy fog tovább menni, mint ahogy eddig ment. Most én azt gondolom, hogy az, ahogy a dolgok folytak az elmúlt években, az alapvetően a kereslet meg a kínálat törvényei szerint alakult, tehát a világnak szüksége volt az olcsó, hogy a otthon előállítottaknál olcsóbb kínai termékekre, a kínaiaknak szüksége volt munkahelyekre meg megrendelésekre, és így jól kiegészítették egymást. Most ez az alap helyzet, ez nem változik a járvánnyal, és most lehet szídni a kínaiakat, de hogyha az országok megpróbálják mondjuk haza telepíteni mindennek a termelését, amit valaha kitelepítettek, és itt ugye nem csak a kínaiak jelentenek veszélyforrás, hát ilyen vírus az bárhonnan a világon elszabadulhat, tehát hogyha extrém mértékig tovább visszük ezt az óvatosságot, akkor azt mondhatjuk, hogy mindenki otthon termelje magának, amire szüksége van. Most ez azonnal középkori szintre lökné vissza az országok gazdaságát, hiszen azt jelenteni, hogy a komparatív előnyöket nem használjuk ki. Ez nyilvánvalóan vállalhatatlan lenne a üzletemberek, a befektetők számára is, hiszen nekik profitot kell termelniük, meg a politikusok számára is, hiszen nekik gondoskodniuk kell a népességüknek, a szavazóiknak a jólétéről, márpedig, hogyha a szavazóik jólétét az biztosítja, hogy olcsóbban jutnak kínai babákhoz, meg labdákhoz, meg bugyikhoz, meg laptopokhoz, meg mobiltelefonokhoz, akkor egy idő után ezek a kínai babák, meg bugyik, meg mobiltelefonok, ezek meg fogják találni az útjukat, vissza fogják találni, meg fogják találni a visszavezető utat a piacokra, hiszen mindenki érdekelt lesz abban, hogy helyreálljon a kereskedelemnek a hagyományos rendje.
Csiki Varga Tamás?
Nagy mértékben egyetértünk. Itt az ellentmondás az az, hogy a primer gazdasági érdekeket felülírják-e azok a fejlemények, amik a koronavírus járvány hatására globálisan lecsapódnak. Az elmúlt évek, évtizedeknek a gazdasági modellje az a rövid távú haszonmaximalizálásra épült, és hát ilyen értelemben a vadkapitalizmusra mondjuk egy kicsit jellemző. Aminek a leghatékonyabb módja a termelési láncok szempontjából az ugye az outsourcing, tehát a termelésnek a kihelyezése volt a különböző országokban, ahol ennek kedvező, olcsó feltételeket tudtak biztosítani. Lehet azt a politikai döntést és a gazdasági döntést meghozni, hogy ezen változtatni akarnak. Ennek viszont minden szempontból nagyon komoly gazdasági hatásai, adott esetben rövid távú gazdasági hatásai is lehetnek. Ez szerintem a soknak a hatásától függ, de egyetértek Szilárd Gergellyel, hogy egy erős közszurkálás az, hogy új világrend lesz-e. Van egy ilyen trend, és nagyon felkapott, hogy egészen meg fog változni minden, amit eddig csinálunk, vagy csináltunk, illetve hogy a nemzetközi gazdasági feladat megosztásnak a szereposztása az meg fog változni. Majd egy ilyen 5 év múlva érdemes lesz is. Amerikai részről azt látjuk egyébként évek óta, hogy a liberális gazdasági világnak a kialakult modelljébe hát időnként egy-egy ilyen botot bedugnak az amerikai részletre. Próbálják a felemelkedés csatornáit nehezíteni például Kína számára, miközben az amerikai pozíciókat erősíteni, elindítani az észak-amerikai szabadkereskedelmi egyezménynek a NAFTA-nak az újratárgyalására Kanadával és Mexikóval, ahol erőpozícióból még sokkal jobban tud gazdaságleg érdekérvényesíteni az Egyesült Államok, mint például Kínával szemben, ahol azért más a szereposztás. Az, hogy hogyan fog változni ez a globális gazdasági modell, ez nagyon sok mértékben attól fog függeni, hogy a legjelentősebb szereplők mire nyitottak, és nem gondolom, hogy Kína, aki az elsődleges élvezője ennek, és a legnagyobb előnyszerzője ennek a mostani modellnek, ezt szeretné megváltoztatni.
Hamarosan folytatjuk, az aréna mai vendége Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársa, és Család Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetője. A beszélgetés első részét is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A hírek után tehát folytatjuk.